Ez itt a 30 perc, az önkéntességről podcast. Ha ön már önkéntes, vagy önkéntesekkel foglalkozik egy szervezetnél, vagy még csak tervezi, hogy kipróbálná magát önkéntesként, hallgasson minket. Ez a műsor önöknek, önökről szól. Az egyes műsorokban az önkéntes szemlében megjelenő tanulmányok alapján olyan gyakorlati, elméleti szakemberekkel, önkéntesekkel fogok beszélgetni, akik mindennapi munkájuk, önkéntességük révén alakítják, formálják a hazai önkéntes szektort. Olyan kérdésekről, válaszokról, kihívásokról és megoldásokról lesz szó, amelyek reményeink szerint a már önkéntes munkát végzők vagy az önkéntességgel foglalkozó szakemberek, de a jövőbeni önkéntesek számára is hasznos információkat, ismereteket nyújtanak. Mert önkéntesnek lenni tényleg jó. Bartol Anna Mária vagyok, az Önkéntes Szemle főszerkesztője. Az Önkéntes Szemle a magyar önkéntesség első online megjelenő folyóirata, amelynek kiadója az alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért. Az informális önkéntesség egy különleges formája a szomszédsági önkéntesség, amelynek külföldön nagy hagyománya van, de Magyarországon még csak kevés helyen kísérleteztek kialakításával egy-egy program keretében. Mi a szomszédság? Hogyan lesz valakiből szomszédsági önkéntes? Mire és hogyan lehet a szomszédsági önkénteseket képezni? 2002-ben indította el az első szomszédsági önkéntes programját a Debreceni Életfa Segítő Szolgálat Egyesület a Csapókerti Közösségi Házzal együttműködve. Mai vendégem Marosszéki Emese, szervezetfejlesztő, az Életfa Egyesület egyik vezetője. Kezdjük talán ott a beszélgetést, hogy mi indított el téged, Gicei Pétert és Pető Ibolyát arra, hogy kialakítsatok egy addig Magyarországon teljesen gyakorlat nélküli önkéntes programot, a szomszédsági önkéntességet.
Szervusz! Elsősorban az indított el bennünket, hogy az előző vezetőnk hallgatóivától, aki egy tőzsgyökeres csapókerti lakos volt, és a közösségi ház igazgatója, egy olyan szemléletet kaptunk, amelyet már nem tehettünk úgy, hogy nem ismerünk. Ez pedig a Settlement program szemlélete volt, a helyi segítő a helyi lakosságért program, ahol fontosnak tartottuk, hogy a szomszédságot legyenek bármilyen korúak, iskolai végzettségűek, foglalkozásúak, a lehető legközelebb hozzuk egymáshoz, ezáltal egy olyan közösségi, szociális hálót képezve, ami megtarthatja őket. És ami még elindított bennünket, az az volt, hogy én önkéntesként kerültem a közösségi házba, és onnan indult el az egész karrierem, és akkor megfogadtam, hogy dolgozni fogok azért, hogy Magyarországon az önkéntesség elterjedjen, mert a saját példámból ítélve ez egy óriási lehetőség, nem csak azoknak, akikért dolgoznak az önkéntesek, hanem az önkéntesek számára is. És még volt két nagyon tragikus pont, ami miatt azt a kérdést tettem fel szociális munkásként, hogy mi is történik itt a hazánkban és a kifejezetten a Csapókertben. Tehát családsegítősként az egyik eset az az volt, amikor egy idős nénit 3 nap múlva találtak meg holtan, és a szomszédok csak akkor kezdtek gyanakodni, pedig már 3 napja nem látták kijönni a házból. A másik pedig az, hogy egy kislányt az édesapja folyamatosan bántalmazott, és ennek kellett, hogy hangja legyen, és kellett, hogy tudjanak róla a szomszédok is, és a szomszédok hallgattak. És arra gondoltam, hogy mi, akik elindítottuk a szociális munkát a Csapókertben, nem vagyunk elegen. 5 voltunk egy 20 000-es lakosságú kertségbe, és ennek a városrésznek nagy a kiterjedése, hiszen családi házas övezet, és nem tudtuk befogni az egészet, és nem tudtunk mindent megtenni azért, hogy az emberek, a gyerekek, az idősek biztonságban legyenek.
Egy kicsit át is tértél arra, amit szeretnék a következőkben kérdezni, hogy társadalmi, szociológiai, földrajzi szempontból mutassuk már be, hogy milyen volt 10 évvel ezelőtt ez a Csapókert, mert aki nem debreceni, annak is közelebb viszi ezt a történetet, hogy miért éppen ott és így jött létre ez a kísérleti programotok.
Hát megvallom őszintén, hogy önző módon nem elsősorban azt néztük, hogy milyen a Csapókert, hanem mi voltunk ott, és a Csapókert a milyen volt, felelősnek érezzük magunkat érte. De a Csapókert az egy olyan negyede Debrecennek, ahol legtöbbnyire kétkezi gyári munkások dolgoztak. Már a 19. század végén felszabadították ezt a kertséget, ami egy megművelt terület volt, és engedélyezték azt, hogy az emberek itt építkezzenek és ide beköltözzenek. Ehhez a környékhez pedig tartozott két gyár, a MÁV járműjavító és a gördülő csapágyművek, és azok az emberek költöztek ide, akik ezekben a gyárakban dolgoztak. Tehát gyári munkásokról beszéltünk, de ezek az emberek, inkább én 20 évvel ezelőtti időszakról beszélek, ezek az emberek közben megöregedtek. 37%-os volt akkoriban, most egészen pontos adatot nem tudok szolgáltatni 20 évvel később, de akkoriban 37%-a 65 fölötti volt a lakosságnak, és ezek az idős emberek eléggé kiszolgáltatottan éltek. Ugye alacsony iskolai végzettséggel, és így megidősödve nagyon alacsony érdekképviselettel rendelkeztek, és úgy éreztük, hogy ezekért az emberekért nagyon sokat kell tennünk.
Emese, hogyan képzeljük el a Csapókertet? Ez egy ilyen régi típusú sorházas telep, vagy oda épültek új, modern panel lakó telepek?
Ezt könnyű elmondanom, mert mai napig is a Csapókert szélén élek, a Veres Péter kertben, ami a Csapókertbe tagozódik. Úgy képzeld el, hogy ez egy kész őrület. Ugyanis 120 éves házakat is, nagyon alacsony romos házakat is lehet találni, még a mai napig is, amiben laknak emberek. Közvetlen mellette már a 70-es évek, 80-as évek kétszintes házait találod meg, és most már az ultramodern, lapostetős, nagyon dizájnos házak ugyanabban az utcában is megjelennek. Tehát rendkívül vegyes. Amikor még a 80-as években én a közösségi házba jártam moziban, mert csak ott vetítettek régi művészfilmet, akkor még inkább egy falu képét mutatta, mára már egy nagyon-nagyon változó és vegyes képletet tudnék bemutatni, de képzeljünk el egy 20 000-es, inkább falu jellegű környezetet, ahol az emberek megművelik a kertjeiket, ahol fontosnak tartják azt, hogy a szomszéd felnézzen rájuk, amiatt, hogy nagyon szorgalmasak, ahol az emberek ismerik egymást az utcákban, és még mai napig is a gyerekek az utcán játszanak és labdáznak, ahol emlékeznek arra, hogy ki mindenki lakott még a szomszédságban, mielőtt az új család beköltözött volna, és ahol a közösségi ház egy összetartó erő volt a 70-es évektől kezdve.
Na akkor át is térhetnénk arra, hogy kit tekintettetek ti ebben a projektben szomszédnak, és kit szomszédsági önkéntesnek. Ugyanis a szomszédság tartalmát, fogalmát két tudományág, a néprajz és a szociológia is magáénak vallja, és a néprajzi kutatásokból tudni lehet, hogy a szomszéd alatt az emberek nem minden esetben a fizikailag közel állókat tekintik, van rá eset, hogy például a falu végén élőket is szomszédnak tartják. Főként a külföldi szociológiai kutatások alapján ismert, hogy vannak, akik csak fizikai értelemben szomszédok, vannak, akiket látásból ismerünk, mások az ismerős szomszédok, és végül vannak olyan szomszédaink is, akikkel jó összejárni, kölcsönösen segítjük egymást. Tehát mit gondoltatok ti erről az egész szomszédságról és a szomszédsági önkéntesről?
Akkoriban azt gondoltuk, hogy ez a városrész kezd egy alvó városrészé alakulni, és az időseken kívül az emberek nem nagyon foglalkoznak egymással, szinte nem is ismerik egymást a szomszédságban. Az idősek ugyanakkor összekapaszkodnak és támogatják, segítik egymást. mi nem is abból indultunk ki, hogy mi mit tekintünk szomszédságnak, mi a kiinduló pontunk, hanem abból indultunk ki, hogy mi milyen szomszédságot szeretnénk. És mi azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy abban segítünk ennek a városrésznek, hogy az itt lakó emberek egy támogató, segítő szomszédsággá alakuljanak, és közösségként tudják egymást definiálni azt a lakóközösséget, ahol élnek. Legalább utcánként, legalább 2-3 utcánként összefogjanak az emberek. Ugye New Yorkról is azt mondjuk, hogy az egy nagy falu, és mikor ott voltam, azt tapasztaltam, hogy a közösségek valóban összetartanak annak érdekében, hogy valahogy otthon érezzék magukat. És mi ezt az élményt akartuk visszacsempészni ide, ahol ilyen nagyon-nagyon színes és különböző kultúrát képviselő emberek éltek, és mai napig is élnek.
Mit gondoltatok a szomszédsági önkéntesről? Tehát, hogy ki lesz az a szomszédsági önkéntes?
Abból indultunk ki, hogy mi egy szetlemen típusú intézmény vagyunk, mi valóban a közösségfejlesztést rendkívül fontosnak tartottuk, és hogy azt szerettük volna elérni, hogy az emberek képessé váljanak arra, hogy segítséget kérjenek, hogy erősödjön a önérdek képviseletük, hogy azt érezzék, hogy van egy olyan megtartó erő itt a Csapókertben, ami miatt érdemes itt élni és itt tevékenykedni, és arra képeztük az önkénteseinket, és arra kértük őket, hogy ők a saját közvetlen szomszédságukban, ami 2-3-4-5 utcát foglalt be, azaz körülbelül 100 család helyzetét vizsgálták, segítették őket, bemutatkoztak nekik. Ezeket az embereket kérdezték le arról, hogy milyen szükségleteik vannak, mit szeretnének látni a Csapókertben, melyek azok a programok, amelyeket szívesen látogatnának, stb. És ezek a szomszédsági önkéntesek olyan emberek, akiket nagyon hosszú lekérdezés után választottunk ki, ugyanis arra voltunk kíváncsiak, hogy a csapókerti emberek kit tartanak szószólónak, kit tartanak referencia személynek a környezetükben, akik már eleve bizalmat ébresztenek, és eleve segítőkészek voltak korábban is a szomszédságukban.
Tehát gyakorlatilag azokat az embereket próbáltátok megtalálni és megbízni a szomszédsági önkéntesség, vagy rávenni arra, hogy legyen szomszédsági önkéntes, akikről úgy látták, hogy egy ilyen központi helyzetű figurák a maguk adott kis mikroközösségeikben.
Pontosan ez történt, és ez be is vált. Úgy képzeld el, hogy ezeknek az önkénteseknek a falára föltűztünk egy-egy táblát, ahol megjelent a neve, a telefonszáma és a fogadási ideje. Ami azt jelentette, hogy ők képesek voltak arra, hogy az embereket a saját otthonukban fogadják és meghallgassák és segítségüket. De nagyon érdekes helyzet alakult ki, ez egy tapasztalat, hogy az emberek nem szívesen mentek be, valahogy ennél szemérmesebbek voltak, de vadásztak a szomszédsági önkéntesekre, úgyhogy hol az utcán állították meg őket, vagy a kapuban várták őket, és magukhoz hívták be őket. Tehát sokkal kevesebb volt a látogatásszám az önkénteseknél, mint amennyit ők látogattak. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy az önkéntesek mi egy komoly hátteret adtunk, tehát a tudás, a szociális munka ismerete, a törvények ismerete, mindaz, amit ők alkalmazhattak, az a háttérben ott volt velük, és mi folyamatosan szupervízióval, esetmegbeszéléssel, újabb és újabb képzésekkel, tanulmányúttal támogattuk őket. Tehát a szomszédsági önkéntesek nagyon élvezték azt, hogy komoly fókusz van rajtuk, és fejlődhetnek.
Kik voltak ők? Főként idősek, középkorúak, és hányan voltak? Hány fővel tudtátok indítani a programot?
10 fővel indultunk, és idővel újabb 10 embert képeztünk ki. Ezek az emberek akkor még vagy friss nyugdíjasok voltak, vagy még dolgozó emberek voltak, és volt közöttük egy tüdőgyógyász házaspár, akik Kárpátaljáról érkeztek, de ők nagyon szerettek volna önkénteskedni, és őket ezért fogadtuk be. A többiek viszont nagyon-nagyon régóta éltek a Csapókertben, 50-60 pluszosok voltak. Hát ők a mai napig is, akik még élnek, itt vannak, sajnos már 5-en meghaltak az első csapatból, de utána újabb és újabb önkénteseket képeztünk, és adtuk át nekik akár a tudást és a feladatot, úgyhogy az utolsó pillanatig is még mindig volt 10 önkéntesünk, és ezt minden évben terjesztettük a szomszédsági önkénteseknek. Hát toboroztunk, és minden évben tartottunk szomszédsági önkéntes napokat, ahol ők újra és újra bemutatkoztak, és elmondták, hogy hol, milyen területen végzik a munkájukat. Ezt mindig egy egész napos, interaktív, jó kis nap keretében végeztük, ahol sok-sok csapokelti összegyűlt, és ez 20 éven keresztül így ment. Úgyhogy nem lehetett nem tudniuk az embereknek arról, hogy a szomszédsági önkéntesek segítenek nekik. És csak egy érdekesség, hogy az egyik önkéntesünknek az édesanyja valaha, valamikor ott az 50-es, 60-as években a csapokertben úgymond egy utcai segítő volt, akinek viszont eléggé kétes a feladata, mert azon túl, hogy segít, azon kívül még azt is elvárták tőle, hogy jelentsen. Tehát nem tudjuk, hogy ő ezt mennyire használta ki, de hogy régebben is voltak utcafelelősök itt a környéken, akik vigyáztak a rendre, az emberekre, és segítették őket, ha valamilyen elakadásuk volt. Úgyhogy nem volt nehéz, hogy itt megfogalmazni ez a program.
Itt mondtad azt, hogy egyrészt lezajlott egy generációváltás maguk az önkéntesek között is, és ugye úgy mindig egy ilyen 10 ember volt. Igen. A szomszédsági önkéntes a projektben. Milyen szakaszait tudnád megrajzolni ennek az elmúlt 10 évnek a program szempontjából? Ugye volt egyszer az indulás.
Igen, az indulás az 20 évvel ezelőtt volt, és a felkészülés, a program kialakítása, az önkéntesek megtalálása és felkészítése az egy másfél évet tartott, mert nagyon-nagyon komolyan vettük azt, hogy kik kerülhetnek be ebbe a programba. És jól választottunk, mert, mint mondom, akik még élnek, a mai napig is tevékenykednek, és még mindig kint van a táblájuk a házaik falán. Aztán gondoskodtunk az után, amikor elindultunk, akkor az első 5 évben végig havi találkozások, esetmegbeszélések kísérték, és a felmerülő ismeretek hiányára mindig újabb és újabb képzést szerveztünk számukra, illetve jó kapcsolatot alakítottunk ki holland önkéntesekkel és közösségfejlesztőkkel, akikkel rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, az önkénteseink elmentek Hollandiába, 2-szer is voltunk ott, aztán önkénteseket fogadtunk Hollandiába, újra és újra terveztünk, hogy nagyon kreatívak voltak abban, hogy milyen programokat szeretnének megcsinálni, nagyon sok utcabál köszönhető nekik, petíciók, itt megy el a vasút pont a csapok közepén, petíciókat írtak arra, hogy a MÁV falakat húzzon fel, hogy csökkentsék az ajártalmat, tehát hihetetlenül meglódultak. Azt mondanám, hogy a második szakasz az építkezés és a kreativitás szakasza, ahol mindenki rendkívül lelkes volt. És az első 10 év után pedig jött egy rutin, ami arról szólt, hogy pontosan tudták, hogy mi a dolguk, hogyan dolgozzanak, hogyan kapcsolódjanak az emberekhez, tehát hogy azt mondom, hogy szinte professzionalizálódtak az önkénteseink, és akkor nekünk leginkább az volt a dolgunk, hogy havi szinten összegyűjtsük őket, és megbeszéléseket tartsunk arról, hogy mit látnak, milyen problémák merülnek fel, milyen lépéseket érdemes még megtenni egy-egy helyzet kapcsán, akkor ők már önjáróákká váltak, és azt éreztük, hogy nagyon, nagyon is tudják, hogy mi a dolguk, és hogyan lehet ebben a szerepben dolgozni, viselkedni. És hát a harmadik szakasz az volt, amikor már képessé váltunk a két kollégámmal együtt arra, hogy továbbadjuk és képezzünk. Először egy nemzetközi konferencián egy izraeli csoport kezdett el érdeklődni a programunk iránt, és azt éreztük, hogy hát ezt tovább is lehet adni. És akkor akkor elég sok pályázatban részt vettünk, ahol akár Budapest egyik kerületében, falvakban, nagyvárosokban, ahol továbbadtunk, és elindultak ezek a program, és ott is segítettük őket azzal, hogy monitoroztuk őket évekig. Úgyhogy most már nálunk, mivel nem nagyon megfelelő a támogatásságunk városi vagy kerületi szinten, egyszer csak elindult az a az intrika, hogy mi kis önkormányzatot játszunk itt a Csapokertben, tehát valahogy azt éreztük, hogy nem igazán van támogatottságunk, és ezzel aztán ez a nálunk egy picit úgy lehangolódtunk, és egy picit elengedtük ezt a programot. Most már a szomszéd, azok az önkéntesek, akik vannak, ők még mindig segítenek a szomszédságnak, de nem ilyen határozott kereteken belül.
Ez azt jelenti, hogy más helyekre tovább tudtátok adni a know-how-t. Hol sikerült megvalósítani ezeket a programokat? Milyen feltételei vannak a program adaptálhatóságának?
A legfontosabb feltétele az, hogy legyenek olyan emberek, akik közösségfejlesztő szemlélettel bírnak, és van egy olyan lakóterület, ahol ők hatással tudnak lenni. Ezeket az embereket képezzük ki, és adjuk át a módszertant annak érdekében, hogy ők képessé váljanak az önkénteseknek a felkészítésére. Gyakran előfordul, hogy bennünket kértek föl arra, hogy mi kivezzük ki a szomszédsági önkénteseket is, ne van, ahol ők ezt átveszik, és saját maguk végzik el ezt a munkát, és aztán utána pedig útjára engedjük a gyereket, az felnő. Az ország minden területén, most itt van előttem egy térkép, ahol kis fenyőfák jelzik, hogy hol mindenhol, Miskolc, Nyíregyháza, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szeged, Pécs, Budapest 13. kerülete, és amire legbüszkébb vagyok, az Olaszliszka, ahol nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sokáig élt egy tragikus gázolásnak a története és az emléke, és érzelmileg Olaszliszka nagyon sokáig jó rossz helyzetbe került, mert a romák és a magyarok között egy komoly konfliktus alakult ki, és ha megengeded, ez tényleg egy érzelmi sikerélmény számomra, hogy ott is elindíthattuk ezt a szomszédsági önkéntes programot, és magyarokat, romákat együtt képeztünk és készítettük fel, mert hogy ott is volt egy olyan közösségi házvezető, aki felkarolta és segített abban, hogy végigvigyük. És ez egy nagyon komoly eredmény volt, hiszen azt láttuk, hogy azok az emberek, akik együtt tanulnak, együtt dolgoznak, azok elkezdik megérteni egymást, és félre tudják tenni az előítéleteiket és a korábbi konfliktusaikat.
Tulajdonképpen mit csinál egy szomszédsági önkéntes?
Elsősorban felméri azt, hogy milyen igények vannak a szomszédságban, mire van szükségük és mire vágynak. Másodszorban egyéni esetkezelést alkalmaz, szinte egy szociális munkás képességeivel, ahol felméri azt, hogy az egyén és a család milyen problémákkal küzd. Képes arra, hogy felmérje, hogy az ő segítségére van szükség, vagy hogy ő továbbítani tudja például a családsegítőnekhöz, vagy az önkormányzathoz, vagy bármilyen társadalmi szervezethez az egyén, a család, vagy a közösség problémáját. És hogyha ezt meghatározta, úgymond diagnosztizált, és megértette azt, hogy közösségi csoport, család, vagy egyéni szinten kell beavatkozni, és azt is felmérte, hogy kinek kell beavatkozni, akkor abban az esetben, hogyha ez az ő feladata, akkor ezt megteszi. Például közösségi szinten aláírásokat gyűjt, mert van egy közös igény. Egyéni szinten én már olyat is hallottam, hogy volt egy néni, akinek a kutyáját elvitték beoltani, mert hogy nem tudta egyedül, de ugyanakkor képes arra, hogy segítséget kérjen olyan emberek számára, akik mondjuk gondozásra szorulnak. Bármi, ami egy hétköznapi ember szükséglete lehet, azt ő valamilyen szinten elindítja a megoldás irányába.
Tehát azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a szomszédsági önkéntes az egy jelző funkciójú vagy információ gyűjtő, de minden esetre kell mögéje egy olyan intézményi háttér, mint például egy közösségi ház, ahova ő továbbítani tudja mindazokat, amiket elmondtál, és onnan ő ugye megy esetleg a maga hivatalos vagy nem hivatalos útjára a történet.
Pontosan így van. Azt is mondtuk róluk, hogy ők a családsegítő és a közösségi ház kinyújtott karjai, akik sokkal könnyebben elérnek az emberekhez a szomszédságban, mint mi, akik meghatározott létszámban dolgozunk, és hát azokkal tudunk leginkább, vagy tudtunk leginkább dolgozni, akik jelentkeztek, és akik segítséget kértek. De ehhez képest az a fajta szemérem, ami megjelent a csapuketben, és gondolom akár városszerte, országszerte is, hogy nem kérünk hivatalosan segítséget, azt próbálták egy picit oda lágyítani, igazítani, hogy ezek az emberek a szomszédsági önkéntes iránti bizalmuknál fogva mégis képessé váljanak arra, hogy kérjenek és az érdekeiket érvényesítsék.
Záró kérdésként, milyen jövőjét látod a szomszédsági önkénteseknek, meg a szomszédsági önkéntességnek?
Én azt gondolom, hogy egyre erősödnek azok az igények, amelyek egy helyi segítőnek az igénybevételéről szólhatnak. Egyre több ember szakad le, és azoknak az érdekérvényesítése, támogatása, segítése, biztatása az van, hogy a mai napokban még inkább érvényes, mint akkor, amikor mi elindultunk. Egy hibát követtünk el, hogy nem adtuk át ezt a feladatot olyan fiatal kollégáknak, akik még nagyobb lendülettel vihetnék most tovább. Én csak abban reménykedem, hogy az országban, ahol sikerült elültetni ezt a programot, ott viszik tovább, és ők is aztán terjeszteni fogják. Mert hát, hogy mondjam, most van csak itt igazán az ideje annak, hogy egymáson segítsünk, és hogyha van ennek egy szervezett programja, akkor talán érvényesebb és hatékonyabbá válik.
Maroszéki Emesen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen. Köszönöm.
Ez a műsor a családokért felelős tárca nélküli miniszteri javaslatára az EG00156-001/2021-es számú támogatási döntés alapján a Tempusz közalapítvány által finanszírozott támogatásból valósul meg.